A gyerekeket hívnám vissza, hogyha letették a hangszereket, meg a többieket is. Gyertek ide ki, addig érjek kicsit, legyetek szívesek. Álljál, segít. Budapesten van egy adventista iskola, és oda érkezett erre az évre egy segítő az Egyesült Államokból, Amerikából, akit úgy hívnak, hogy Kegyelem. Képzeljétek el, hogyha valakinek az a neve, hogy Kegyelem. Amikor szülei szólítják, vagy bárhova hívják, akkor azt mondják, hogy gyere, Kegyelem. Ezt tudjátok úgy, hogy a neveknek van jelentése is. Ki tudja a saját nevét, hogy mit jelent?
Kicsi. Isten ajándékos.
Így van.
Isten kegyelmes.
Igen, ezt én is valóna így tudom. Igen, János. Igen. Tudja valaki angolul azt szólt, hogy mit jelent az, hogy kegyelem, vagy minek a magyar fordítása? Merci.
Merci.
Úgy hívják, ezt a kislányt úgy hívják, hogy merci. 20 évvel ezelőtt Székesfehérváron volt egy evangelizáció. És eljött egy lelkész testvérünk Amerikából, a technika házát, ti talán nem tudjátok, mi a szemmel nem is úgy hívják, mindegy, abban a helységben így télen jött egy barátjával, aki az egészségügyi előadásokat tartotta, ott laktak nálunk egy hónapig. Nem is ez a lényeg, hanem hogy tartotta az ige szolgálatokat, ugye ennek van egy ilyen menetrendje, általában az amerikai evangelizátorok ugyanabban a sorrendben tartják a prédikációkat, és sok ember eljött. És az valahol a vége fele nem a meghirdetett bibliai témáról beszélt, hanem váltott, és elkezdte elmondani az élete nagy tapasztalatait. Abban az időben, nem tudom, azt tudjátok mi az, hogy diavetítés? Akkor tudjátok még, hogy mi az. Hát ilyen, kivetítettek ilyen képeket, és hozott képeket, és elkezdett beszélni a családjáról, ahol élnek, Kaliforniában, és azt mutatta be, hogy Kaliforniában, ahol ha olvassátok, vagy halljátok a híreket, néha mostanában is nagyon sok tűz van, nem is akármilyen tüzek vannak. Szóval akkor is egy hatalmas tűz volt 20 évvel ezelőtt, olyan, hogy nem tudták eloltani, és ahol ők laktak, annak a ház felé, az ő otthonuk felé közeledett a tűz. És hát nem tudtak elmenni, mert a felesége az ilyen mindennapos anyuka terhes volt, tehát bármikor megszületett a baba, és meg is született egy kislány, és a tűz megjött, és akkor már alig volt messzire, de nagyon közel volt már, és nem tudták, hogy mi legyen, hogy hova menjenek, mivel menjenek, a tűzön keresztül lett volna csak menekülési út, és hát imádkoztak nagyon sokat azért, hogy a Jóisten mentse meg őket. És másnap reggel ez a tűz, ugye mutatta a képeket, hogy a szomszéd háznak a kertjét még elérte, de az ő, ahol a határmesdje van, ott megállt. És az ő házuktól arrébb, akik már a másik irányba laktak, a tűz ellentétes irányba, ott már nem pusztított a tűz. És ott volt az egynapos kislány, aki otthon született. És akkor adtak neki egy nevet. És ez a neve, hogy Kegyelem. A Budapesten jártok a Kasi konferencián, de nem tudom, ti ott voltatok-e. Ott volt, lehet fel találkozni. Most már 20, nem is tudom hány éve, 20 éves, és egy ő a nevében hordja azt, amit Isten tett őért és az ő családjukért. Csak azért meséltem el, vagy mondtam el, hogy Isten mai nap is tud csodákat tenni. Mai napig is kegyelmes Isten. És hogyha Ha valamilyen nehézségeink vannak, akkor nyugodtan forduljunk hozzá imában. És lehet, hogy csak az utolsó percben fog meghallgatni, lehet, hogy nem azonnal válaszol. De ha hűségesen imádkozunk, és kérjük őt, és megszabadít, akkor talán a nevünk közt tudunk még egy nevet ragasztani, azt, hogy kegyelem. Mi vagyunk azok, akiket megmentett. Tehát, ha baj van, ha gond van, vagy örömetek van akkor is, de most ugye arról beszélünk, hogy amikor emberileg szinte nem volt már semmi lehetőség, akkor is keressük az Urat. Ne essünk kétségbe, és bízunk benne, és az ő kegyelmével megsegít bennünket. Köszönöm szépen, ez volt a mai. Ne felejtsétek el, merci! Már a szombatiskolában beszéltem róla, és ez még talán nem is az ige hirdetésnek a része, vagy az eleje talán a bevezetése, hogy ezen a héten nagyon sok minden történt velem, és sok minden volt, ami úgy megrázott, vagy lelkileg elgondolkodtatott, vagy nehéz volt hordoznom, és beszélgettem valakivel a hét elején telefonon, és azt mondta, hogy nézed el az internetes fórumot, azt a levelező fórumot. És mondtam, hogy hát én nagyon-nagyon ritkán tudtam azt olvasni, azt mondja, hogy most menj oda, mert ott érdekes témák van. Sajnos oda mentem. Ami megrázott, vagy ami igazából nyugtalanná tett, és nehézen elviselhetővé az, hogy talán emlékeztek még, amikor legutóbb itt álltam, akkor beszéltünk a késői esőről. És a késői esőről elhangzott, hogy a késő eső akkor tud kiáradni, amikor az Isten népe között mi lesz? Egység lesz. Emlékeztek, beszéltünk a tanítványokról, hogy mielőtt még Jézus kereszt halál előtt, és azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, kinek milyen tisztsége lesz, és ugye egymás megítélgetése, vagy gondolatokban biztos ez járt, és eltelt az a néhány nap, és azt olvasok a Bibliában, hogy egyek voltak, egységesen álltak oda a nép elé, és úgy tudott a Szentlélek kiáradni rájuk. És volt egy olyan kérdés, hogy ha arra várunk, amíg Isten népe mindenben egyet fog érteni, és minden kérdést rendezünk, és mindenre egység jutunk, akkor lehet, hogy a késő esőt, mire álljuk, az valami is a mi generációnkba fog megkövetkezni. Szóval, hogyan tudjuk kezelni azt, ami közöttünk, hát mondjam így, vitákat gerjeszt, nem tudom talán ezt enyhében megfogalmazni, amiben nem látunk egyet, amiben a másikban sokszor talán ellenséget látunk, vagy rossz indulatot tételezünk fel, hogyan tudjuk ezt rendbe tenni. És igazából, amikor elkezdtem már ezt régebben készülni, akkor ezt így hozzákapcsoltam ehhez. Nem olyan régen ünnepeltük egy 175 éves évfordulót. De ezt mindig úgy emlegetjük a nagy csalódás, pedig ennek van egy másik oldala, hogy Jézus 175 éve végzi a mennyben a nagy engesztelésnek a munkáját. Ez azt jelenti, ez talán nem csak közhely, hogy minden nap egy nappal közelebb vagyunk a végéhez. És igazából nem tudjuk, hogy mennyi vagy mikor. De nézzetek végig a világon, és csak az a két dolog, ami úgy szintén úgy egy nyomot hagyott a gondolataimban, talán találkoztatok azzal a cikkel, amikor most Svédországban a templomnak az oltáránál kiraktak egy homoszexuális képfestményt az Édenkertről, lehetett látni, ez az Origónak a honlapján van, ahol egyik oldalon két férfi ölelgeti egymást, a másik oldalon meg három nő, és azt nyilatkozta a lelkész, hogy na, végre, itt most már akkor lehet mutatni, vagy lehet látni, hogy Isten mindenkit szeret, vagy hogy. Ez egy megdöbbentő volt látni azt a képet és azt a reakciót, ahogy ehhez hozzáálltak. És vannak még más ilyen hírek, és most a másikat, amit akartam mondani, azt talán majd később eszembe jut. Hogy, igen, tudom, hogy egy leszbikus házaspárnak született egy gyermeke, egy fiú gyermek két hölgynek, és mind a ketten hordták a méhükben, átültették a terhesség közben ott volt leírva, hogy milyen technológiával, egészségügyi technológiával csinálták, vagy mindenkes, hogy ez micsoda büszkeség, és milyen nagy dolog. Nem tudom, hogy mi az, ameddig nekünk azt kell mondani, hogy igen, ezt tudomásul veszük én a világ, vagy van-e olyan, amikor azt kell mondani, hogy álljunk meg, mert ez a Szentírással teljesen más és teljesen ellentétes, és igazából a fórumon is ment erről egy elég nagy vita. De most nem a vitáról szeretnék beszélni, hanem az jutott eszembe, azt az gondolatot kaptam, hogy hogyan is volt ez 1844-ben. Ugyanis 1844-ben, amit átéltek a mi elődeink, az ugyanaz, amit átéltek Jézus tanítványai. Várták azt, hogy Jézus majd megalapítja a királyságot. 1844-ben azt várták, hogy Jézus visszajön, és akkor vége van minden itt a Földön. Mind a ketten hasonló csalódást éltek át. És mi történt ott néhány tucat emberrel, talán nem sokat tévedek így a számukban. Úgy volt egy csoport, akik azt mondták, hogy mi ezt szeretnénk megérteni. Hogy mi akkor is hűségesek vagyunk Istenhez, ha ez most nem az lett, amit vártunk, ha nem úgy lett, és nem Istenben van a hiba, hanem mi láttunk valamit, mi gondolunk valamit rosszul, és elkezdték kutatni a Szentírást, elkezdtek imádkozni, és ugye meg is kapták Istentől a segítséget a profétaság ajándékával, hogy ez hogyan ment végig, és ennek a vázlatát a héten már elküldtem a gyülekezetnek a honlapján, talán láttátok azt a felvételsorozatot, ami erről szól, hogy hogyan is történt abban időben. Egy testvérünk ezt meg is filmesítette. Te válaszoltál rá, Juliska.
Egyet néztem meg.
Igen. Hogy mi is történt akkor. És az, ami fontos, talán ez az egy mondat itt az elején, hogy ezek az emberek az igazságban, az igazság keresésében jutottak egységre. És csak utána kezdtek el azzal törődni, hogy akkor valamilyen szervezeti formát adjunk az egésznek, hanem ott voltak, keresték, kutattak, és már az első hajnalon, az a csalódás estéjének a hajnalán, vagy a következő reggelen már az Úr válaszolt is. Ja, tudjuk ezeket a történeteket. De szeretném átnézni konkrétan, és ezt valahogy hogy megerősíteni bennünk, hogy mik is azok a pillérek, amin a mi hitünk nyugszik. Amiért azt mondjuk, hogy adventisták vagyunk, vagy hetennapi adventisták vagyunk. Hogy ebben legyünk olyan szilárdak és biztosak, hogy ezt ne hagyjuk, hogy ez meginogjon, hanem ehhez mindig tudjunk ragaszkodni. Lehet, hogy ez közismert, lehet, hogy már százszor hallottuk, de úgy összefoglaltam, és talán még egyszer menjünk végig ezen, és nem hiszem, hogy hiába való lenne, hogyha megnéznénk, hogy mi az, amik bennünket azzá tesznek, akik vagyunk, vagy ahogy vagyunk. Ugye három fontosabb dolog történt, amit elsősorban említeni kell. Ugye három különböző csoport, három különböző helyen. Az első volt az, ami még a csalódás éjszakáján, vagy éjszakának a hajnalán történt. Van egy Port Gibson nevű város New York államban, és ugye ott kaptak látomást, és ott kaptak világosságot arról, hogy mi is történt igazából azon a napon. Ugye ismerjük talán Edson Hiramnak a nevét, aki aki ezt a látomást kapta, és még volt két társa, Franklin Hahn és Owen Crozier. Ugye ketten az, közülük reggel tartottak egy az istállóban tartottak egy áhítatot, és kérték az urat, hogy mutassák meg, hogy mi is történt, miért történt, mi van, és mi az, amit nem értettek jól, vagy nem értettek helyesen. Tehát a csavodás éjszakának a hajnalán megtartották ezt az imaórát, és elindultak, hogy bátorítsák a testvéreiket, akik csalódtak, hogy jöjjenek össze, és együtt imádkozzanak, és együtt erősítsék egymást. És ez volt az, amikor a kukoricaföldön mentek meg keresztül. Ugyanis a testvérünk annyira biztosra várta Jézus visszajöveteit, hogy nem maradta le a kukoricát. Ugye most már október végén vagyunk, hanem ott állt még úgy, ahogy annak idején megnőtt. És ott látott egy látomást. Ugye ott adott neki az Úr világosságot. És azt megnézzük a Jelenések könyvét. Ugye sokszor szoktuk idézni, hogy a 14. fejezetnek a 19. versét, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, de én most szeretném elolvasni a 18. verset hozzá. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Hogy ez szorosan összetartozik. Tehát abban az időben, a 1844-ben kezdődött ugye az ítéletnek az ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak. És van itt egy fél mondat, vagy egy negyed mondat, amit mostanában nagyon sok embernek elmondom, akik kérdeznek. Akik arról kérdeznek, hogy mi lesz ebben a földdel. Hogy lesz ennek a vége? De a munkatársaim között is már szinte napi beszélgetésnek a tárgya. Habár ne, ők még az evolúcióban gondolkodnak, de aztán oda jönnek visszakérdezni egyesével négy szem közt, amikor én néhány kommentet mondok, vagy mondok néhány véleményt, akkor ez hogy is van? Mi van a Bibliában? Mi is lesz akkor ennek a vége? És itt azt írja a Biblia, hogy ez az ítéletnek a végén az lesz, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. Hát ez az ítélet, ez erre is ki fog terjedni. Mert ami földünkön történik, azt látjuk nap, mint nap. Szinte sokkal sebesebben történnek események, mint amit gondoltunk, vagy vártunk, vagy amit a sok Istenben nehívő tudós is jósol, hogy talán még 20 év, talán még 30 év. De közben olyan dolgok történnek, amikre nem is gondolunk is pillanatok alatt. És utána jön a 19. vers, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségnek ládája az ő templomában. Tehát ő látta azt a látomást, az ószövetségi templom megnyílt előtte, és látta ott Istennek a ládáját. És innentől fogva ők hárman elkezdtek egy több hónapos komoly biblia tanulmányozást együtt. És ez nem volt eredménytelen. Beszélgettünk itt egymás között is néhányan, hogy mi az, amire Isten nekünk, Isten népének, mert ennek a gyülekezetnek szüksége van. Talán többet kellene együtt imádkoznunk, és többet kellene az a Bibliát együtt kutatnunk. Tehát, hogy ez többet érne, mint a ige szolgálat. Tehát egy oldalon valaki mondja, hanem hogy együtt kutatni talán, és ezek az emberek együtt voltak, imádkoztak, keresték a Bibliát, eljutottak zsidókhoz írt levélhez, és ott azzal nagyon sokat foglalkoztak, és egészen következő év tavaszáig eltelt az idő, amikor megértették teljesen a ószövetségi szertartás rendszernek, ugye a nagy engesztelési napnak az értelmét és a szimbolikus jelentését. Tehát ennyi idő kellett, és amikor ezt megértették, és közben hozzátették azt, amit láttak, hogy igen, ez a földi templom az csak egy árnyék, és az igazi a mennyben van, és a mennyben ott van a szövetségnek a ládája, és ott van Istennek a temploma, és az, ami itt van, az eredeti, és az úgy néz ki. És még egy dolgot megértettek, Irenések könyvének a 10. fejezetét. Megértették, hogy mi volt az, az, ami édes volt, mint ami ez aztán keserű volt, de leginkább, ami őket foglalkoztatta, az utolsó vers. Hogy ismét profétálnod kell néked. Tehát azt szülték le, ebből nem csak egy elméleti tudást kaptak meg, hanem az jött az életük fókuszába, hogy ezt el kell mondani, ugyanúgy, mint eddig, továbbra is, el kell mondani az embereknek. Tehát ez volt ez a három ember, aki megértette Krisztus főpapi szolgálatát, megértette a templomoknak a hasonlóságát, hogy hol mi folyik és mi történik. Alaposan átomomézták a zsidókhoz írt levelet, és megkapták azt a felismerést, hogy igen, ezt hirdetni kell, és tovább kell adni. A másik ilyen hely, ahol történtek hasonló dolgok, az a Maine állam, ez az Amerika észak-keleti részéről beszélünk, Portland nevű városában, ahol egy 17 éves lány kapta Isten lelkének az ajándékát. Ugye ezt tudjuk az advent történetben, hogy nem ő volt az első. Volt még 1844 előtt egy fiatalember, aki, nem írtam fel a nevét, és most feledékeny vagyok, aki kapott látomást, de csak keveset, de ő azt hűséges elmondta, hogy egy fekete bőrű, egy néger férfi volt, és ugye ő attól félt, hogy őt a bőrszín nem jön, még a rabszolgaságtól nem vagyunk messze, de amit ő kapott, látott, hallott, ő azt elmondta, és ő végül is lelkészként szolgált, és messze majdnem 90-ig élt, tehát nagyon sokáig végezte a szolgálatát, de utána elhívott Ellen White előtt az úr végegy valakit, és a nevekre ráhagudjatok, ezt nem írtam föl, aki viszont kétszer visszautasította, két látomásra mondta azt, hogy nem mondom el, és a harmadik pedig kapott egy olyan látomást, hogy akkor most már nem is kell elmondanod. És utána ment az utcán, hallott egy templomajtó előtt, és hallja, hogy valaki tapasztalatot beszél. És hajjállán váltott, hogy elmondja azt, amit ő is hallott. Amit neki kellett mondani. Tehát Isten elhívott valakit, és azt mondta, hogy ha az erős és fiatal ember nem akarja, akkor elhívom a leggyengébbet. Tudjuk, hogy ő akkor milyen beteges volt, milyen állapotban volt, milyen fizikai állapotban volt. És volt egy imaóra, ahol ott voltak néhányan, és az imaóra alatt, amikor ő következett imára, akkor kapott egy látomást, és azt írja, hogy az imádság közben kitöltetett rám Istennek erre, mint soha azelőtt. És Isten dicsőségének közelségében ragadtam látomásokban. És itt leírja, hogy az első látomást láttam néhány advent hívőt a Szentváros felé zarándokolni. Tehát Isten adott egy vigasztalást, egy üzenetet a csüggedőknek, az elkeseredetteknek, hogy ez most még nem az, amit vártatok. És adott egy megerősítést, hogy ne adják fel a hitüket. Ugye volt néhány pont, ami nagyon aktuális volt. Voltak ilyen kérdések, hogy akkor fel kell adnunk Isten vezetésébe vetett hitünket, hiszen egy nagy csalódás ért bennünket. Pedig annyira tisztán láttuk, annyi évig kutattuk, annyit imádkoztunk érte. És jött a válasz, hogy nem. Mert az üzenetben volt világosság, csak rosszul értelmeztétek. Tehát nem kell feladni az Istenbe való bizalmat, nem kell feladni az Isten igének a kutatását. Aztán volt olyan kérdés, amit sokan meg is tettek, hogy akkor menjünk vissza a világba, hagyjuk az egészet, ez most azt jelenti, hogy nincs igazság, vagy rosszul, ami a Bibliában, az nem nekünk való. És a válasz megint az volt, hogy nem. És akkor kapta a Ellen White látomásra a választot, hogy akik a Szentváros felé haladnak, azok egy ösvényen zarándokolnak, ami magasan a világ felett van. Aztán jött ez a hogy kételkedés, hogy dobjuk el a bizalmunkat a csalódás miatt. Nem, az sem, hiszen Jézus vezetett a múltban, és vezetni fog a jövőben is, és ha rátekintünk, akkor nem fog bennünket elhagyni. Vagy akkor mi legyen? Ha most rossz a dátum, akkor alapítsunk meg új dátumokat, vagy hogyan haladjunk tovább? Erre megint megkapták el a váltón keresztül a választ, hogy nem ez a fontos, hanem Jézus valami mást tesz és mást vár. A dátum jó volt, csak az, ami történt, azt nem ismerték fel. Jó. Ugye ez volt a második. Aztán van a harmadik, van egy Washington nemű város, nem a főváros, és nem is az az állam, ami van, hanem egy kicsi város, New Hampshire államban, az egy kicsi államot Észak-Amerikában, és ott ismerték fel a négyedik parancsolatnak a jelentőségét. Ha megnézitek majd azt a videót, ami ezzel kapcsolatos, vagy utána is lehet olvasni, hogy amikor az reformáció ideje eljött, ugye amikor Luther elkezdte a munkáját és más reformátorok, akkor a reformáció, ha nem is olyan hatalmasan, mint Németországban, de erőteljesen Angliában. Mennyire eltelt, és Angliában voltak azok, akik felismerték a szombat is igazságát, és nagyon sok szombatönreplő reformátor volt ennek az idején. És ők közülük 1650-es években többen átköltöztek az Egyesült Államokba, a Rhode Island nevű szigeten, vagy hát állam az, egy kis állam, ahol letelepedtek, és ott onnantól volt 1664 egy hetednapot ünneplő baptista gyülekezet, vagy gyülekezetek voltak, akik ezt felismerték, és azt tartották. És ott volt egy testvérnő, a Rachel Preston, aki ezt szerette volna az adventvároknak elmondani, és ment is, és hirdette, hogy 1840-től, aztán 43-tól még inkább ő elköltözött ebbe a városba, ott képviselte ezt az igazságot, de az adventmozgalom tagjai ezt valamiért nem értették meg. Visszautasították, vagy meglegálták, tehát nem törődtek vele. És amikor ebben a városban letelepült, akkor ott komolyan folytatta ezt a munkát, hogy meggyőzze a Krisztusváró, adventváró embereket. A csalódás előtt egyetlen ember volt, aki elfogadta ezt, úgy hívják, hogy Frederick Whelan. Ő egy ilyen utazó prédikátor volt, metodista volt, és ugye ebben a városban dolgozott akkor, egy kisebb közössége voltak együtt, és ő volt az, aki ezt elfogadta, hogy egyik igeszolgálat után, a istentisztelet után, ez a Whelan testvér meglátogatta a Rachel Prestont, és beszélgettek, elhívta hozzá. És akkor pont úrvacsora volt, és azt mondta neki, hogy ez már egyház történet, hogy azt akartam neked mondani, hogy arról prédikáltál, hogy az Isten parancsolatait meg kell, hogy tartsuk. És hogy mielőtt az úrasztaláról levetted a terítőt, én jelentkeztem és fel akartam állni, hogy mielőtt leveszed, akkor beszéljük meg, hogy akkor hányat tartsunk meg belőle. És ez az ember ott maradt nála aznap délutánra, elkezdték tanulni az igét, aztán utána még tanulták tovább az igét, és igazából Whelan testvér elfogadta a szombatot, és ezért ő az, akit az első hetednapot ünneplő és adventista prédikátornak tartunk és hívunk. Hiszen ő ott volt az adventvárok között, és ő volt az első, aki prédikátorként elfogadta a szombatnak az igazságát, úgy, hogy el is kezdte a szombatot ünnepelni már a következő héttől. És az ő tanúságtétel után abból a gyülekezetből sokan lettek adventisták, a Fensworth család, egy elég nagy család, ilyen gazdálkodó család, viszonylag jó módúak voltak, és mivel a gyülekezetben nem engedték ezt nekik, önállók jöttek össze, és kb. 18-20 tagú advent hetednapot ünneplő, tehát szombatot ünneplő, Krisztust váró gyülekezet, vagyis ők voltak az első szombatünneplő adventista gyülekezet ebben a városban, és ott ő volt az első prédikátor. Tehát volt ez a három felismerés, amit az Úr közölt emberekkel. És utána az Úr arról is gondoskodott, hogy ők összetalálkozzanak. Hiszen akkor már, amikor a csalódottak többsége elfordult, megtagadta, amit eddig hitelt, visszament a régi gyülekezetébe, elzárkózott, és nagyon kevesen maradtak. Volt egy csoport, aki elkezdte az újra számítani az időt, talán ők voltak a legtöbben, akik maradtak, ahhoz betartozott Miller Vilmos is, és volt egy kisebb csoport, akikről most beszélünk. És amikor Edzon Hirámék felismerték a főpapi szolgálatot, a Szentlélekre vonatkozó tanítást, akkor ők ezt megjelentették írásban és egy folyóiratban, és ez eljutott Joseph Bateshez és James Whitehoz. És ők utána találkoztak együtt, és ezeket az elveket megbeszélték. Azt hiszem, hogy túl sok mindent írtam fel, nem fogok a végére érni. Ugye azt tudjuk, hogy Ellen White hogyan találkozott az ő férjével, és hogy hogyan házasodtak össze 1846. augusztusában, és továbbiakban együtt végezték a munkáját. 1845-höz, ha visszamegyünk, akkor ennek a Washington városnak a környéken, amiről szó volt még egy prédikátor, aki oda érkezett, úgy hívták, hogy Thomas Prill, aki szintén felfigyelt a szombatra, és ő nem csak hogy elfogadta, hanem ezt írásban közzétette, tehát nyomtatott ilyen kis traktátusokat, általában akkor úgy terjesztették a felismert igazságokat, sőt egy újságban, egy folyóiratban sikerült is ezt megjelentetnie, tehát csinál egy traktátot is kiadott, és az újságban is közzétette, ami eljutott Joseph Bateshez. Ez megint egy ismerős névnek, ugye emlékeztek az ő nevére, aki gazdálkodó is volt, hajóskapitány is volt, és ugye Joseph Bates, amikor ezt meghallotta, akkor ő elutazott ebbe a városba, és akkor elkezdte közösen tanulmányozni a Bibliát. Abban én ezt gyerek ifjúkoromban egy adventtörténet ilyen kis gépelt jegyzetben olvastam, de most ebben a kis filmben megint előköszön, hogy amikor ő hosszú-hosszú napok után neki volt egy kis földbirtoka, azon élt, és amikor egy ilyen kis kétkerekű, mi volt ez, konflis, vagy minek hívták, annyit egy lóhúzott, azzal ment haza, és akkor találkozott a szomszédjával, és akkor elkérdezte, hogy Pécs szomszéd, mi ír van, azt mondja, a hetedik nap a szombat, azt kell ünnepelni. Ez csak azért fontos, mert ennyire bennünk élt. Hát találkozik egy szombattal, és megkérdezi, hogy na mi újság van, mi mit mondunk? Itt fáj, ott fáj, ilyen probléma, az van a családban, ami van a munkahelyen, a politikában, nem tudom, időjárás. De beszélünk arról, hogy igen, én valamit felismertem a Szentírásban, valamit hiszek, valamit várok. Neki ez volt a hír. És az, hogy ő csatlakozott ehhez, és még van itt jó néhány név, akik akkor ezt részt vettek ezen, és Joseph Bates volt az, aki leginkább ő értett ehhez az irodalmi dolgokhoz, és ő nagyon sok értekezést írt erről a szombattal kapcsolatban, amiket közzétett sokféle módon, és így jutott el ez a kiadvány Ellen White-ékhoz is. Most azt tudnunk kell, hogy maga Ellen White írja, hogy én nem éreztem a szombat igazságának a jelentőségét. Az volt a véleményem, hogy Bates testvér a szombat tekintetében téves úton van. Akkor először hallotta ezt, így találkozott vele. És az a fontos, hogy ők azelőtt fogadták el a szombatot a bibliai tanítás alapján, mielőtt erről látomást kapott volna, mielőtt erről az Úrtól kapott volna megerősítést. Hát először találkozott vele, nem értett vele egyet, aztán elkezdték együtt tanulmányozni a Szentírást, eljutott erre a felismerésre, és amikor eljutott erre a felismerésre, akkor kapott az Úrtól egy megerősítést. Tehát a látomás előtt fogadta ezt el. 1847. április 3-án kapta ezt a látomást, csak kerestem a dátumot. Hát ez az Edzon Hiram, akiről beszélünk, két évvel később, 46-ban hívott fel az otthonába egy konferenciát. És ezekre meghívta azokat az embereket, akik különböző igazságukat már felismertek, és akkor volt egy ilyen találkozó, egy többnapos találkozó, ahol említett emberek részt vettek, és összerakták. Ez nem ilyen egyszerű, de talán elmondani, igen. Imádkoztak, igét kutattak, tanulták a Bibliát, imádkoztak. És végül eljutottak oda, hogy kialakították ennek a három témának az összhangját. Nagyon érdekes volt, amikor a Edzon Hiram találkozott a hármas angyal üzenettel, meg találkozott a szentély tanával. És hogy mind a kettőben megtalálta Jézus Krisztust. Hogyan? Ja, szentély tanában Jézus Krisztus ott van, mint bíró, mint főpap, és a hármas angyal üzenet, az első angyal üzenetében pedig ott van, mint a világnak a teremtője, aki ezt megalkotta. És akkor felismerték, vagy akkor megerősödtek abban, hogy igenis a hármas angyali üzenet az milyen fontos. 1847-ben, hát most már eléggé messze vagyunk a csalódástól, kapott látomást először Ellen White a szombatról. A mennyei szentélyt látta a szövetség ládájával és a két kőtáblával. És azt írja, hogy csodálkoztam, amikor az isteni rendeletek közepén a negyedik parancsolatot egy szelíd fénysugár vette körbe. Tehát úgy látta a parancsolatokat, hogy egy szelíd fénysugár vette körül a negyedik parancsolatot, és egy angyal azt mondta neki, ez az egyetlen a tíz közül, amely a menny és a föld istenét kinyilatkoztatja. Tehát ez volt az a látomás, ami hát hogy is mondjam, így véglegesen pecsétettet azokra a dolgokra, amiket felismerte. És mivel ezt erőteljesen képviselték és hirdették, ezért azok az advent hívők, akik 1844. október 22-én nem adták fel a hitüket, akik csak kerestek, és elfogadták ezeket a tanításokat, erről a háromról, amiről beszéltünk, akkor igazából ez a szombat volt az, ami egybe tartotta őket, hiszen hétről hétre volt egy nap, volt egy alkalom, ahol összejöttek. És ez segített abban, hogy szorossá tegye ezt az a kapcsolatot, ami az advent hívők között volt, addig is ugye a csalódás előtti időszakban. 1848-tól 6 ilyen generálkonferenciát tartottak, ahol mindenki elmehetett, vagy el is ment, aki tudott, és ezeken a konferenciákon jutottak egyességre, ami említettem a pilléreinkkel kapcsolatban. Ismeritek őket. Első Jézus második eljövetele. Most nem fontossági sorrendben, időrendi sorrendben mondom. Tehát azt, hogy Jézus Krisztus hogyan fog eljönni, és mikor fog eljönni, ezt most idézővetelem. Teszem. A szombat, a mennyei szentének a bánvaló jézusi szolgálat, a hármas angyali üzenet, amit hirdetniük kell, és az, hogy a halhatatlanság az csak Krisztus második eljövetelekor nyerhető el. Hát ez volt ez az öt alappillér, amit akkor ők magukévá tettek. És későbbiekben erre újra és újra visszaemlékeztek, vagy ez volt egy ilyen alap, és akkor ők nevezték el ezeket pilléreknek, határköveknek, vagy amit mondtak, hogy az ő idejükben egy jelenvaló igazság volt, amelyet ők követtek. Azt tudjuk, hogy az általános keresztény tanításokban már akkor megegyeztek, és a alámerítéssel történő keresztséget azt már előtte is elfogadták, és úgy kereszteltek. Tehát ebben egységesek voltak minden kérdés nélkül régebben is, de ezek a pontok voltak azok, amelyeket kiegészítettek.
Akkor most úgy... Mondanák még egyszer. Szöntök.
Igen, Jézus második eljövetele. Hogyan fog történni? És amikort, hogy nem tudjuk, a szombat, Jézus szolgálata a mennyei szentélyben, a hármas angyali üzenetnek a hirdetése, és hogy a halhatatlanság az csak Krisztus eljövetelekor nyerhető el. Ugye ez egy nagyon fontos tanítás, ezt tudjuk ma a világban. A szombatiskolában is kimondta, hogy tapasztaltad, hogy a munkahelyen is már ott van a spiritizmusnak a terjedése. Ha 5 percet kérek, azt csak összefoglalok néhány dolgot, hogy mi azok az alapok, amik még aztán a következő években elfogadásra kerültek, anélkül, hogy felsorolnám azokat az adatokat, amelyeket leírtam arról. Tehát, ami fontos, az 1888. A hit általi megőrzülésnek a tanítása. De ez most az időben is van, ennek a legvégén van, amikor eljutottak ide, és amikor akkor ismerték meg igazán a jelenések 14-12-nek a értelmezését, hogy mit jelent az, hogy Jézus hite az nem csak a parancsolatok megtartása, hanem mit jelent ezt, hogy Jézus hitével kell megtartani. Tehát ez az 1888. De előtte 1871-ben kezdték el a világmissziót. Akkor ismerték fel, hogy ezt az üzenetet nem tarthatják meg maguknak, csak az Egyesült Államokban, hanem el kell vinni a világ minden részére. Az első misszionáros, akit elküldtek, ez az Andrews testvér volt, róla van elnevezve az az egyetem Amerikában, aki Svájcba érkezett, és ő volt az első misszionáros. Ezt tudjátok, hogy Magyarországgal ki jött el? Hunegárt. John Hunegárt. Tehát a cselkész csapatot is úgy lehet írni. Tehát ő idejött, még az első világháború előtti időszakban érkezett ide. Az én dédapám még ismert őt. Akkor még Magyarország az nagy Magyarország volt, ugye, és ő akkor ment vissza, amikor a világháború után, hogy akkor volt egy egységes unió, és aztán, amikor szétszakadt minden, akkor az adventisták is elszakadtak egymástól, és sajnos a politika akkor is beleszólt sok minden. Mert ez egy hosszú történet, és akkor végül ő inkább visszaköltözött, és máshol folytatta a szolgálatát, tehát nem tudta azt. Tehát volt Magyarországra is, aki jött akkor. 1859-ben jöttek rá a tizednek a fontossággal jelentőségére. Tehát 1859-től volt a tized. Tehát a világmisszió tized jellemző még az egyházunkra.
1863-ban egy szervezettében.
Igen, de most ne a dátum, hanem mi jellemző még ránk most?
Egészségügyi üzenet.
Egészségügyi üzenet, igen. Aztán kimentek a konyhába, van ott még más is. Sajtó. De először volt a könyvkiadás és a folyóirat kiadás. Tehát azt 1875-ben kezdték el, de már 1830-tól volt a Review and Sabbath Herald nevű újság, aztán utána fokozatosan elkezdték a sajtót kiterjeszteni, könyveket kiadni tudatosan, a tanításokat emlékeztek, hogy volt később Petrekvégben mekkora nyomda lett már a végén, de ezt kicsibe kezdték, és arról is lehet olvasni, hogy például James White is milyen, ugye ő kezdte a könyvkiadásnak a munkáját, hogy egészsége ráment abra, amit sok mindent csinált. 1852-ben állították, volt az első újságjuk, és 1880-ban elkezdték a könyvevangélista munkát. Azt jelentette, hogy embereket alkalmaztak azért, illetve hát abból éltek, amit eladtak könyvet, annak egy része lett a lövékét. Tehát 1880-ban volt, aztán jött a nevelési munka és az iskolarendszer, ami szintén a napja az egyháznak. Ugye 1866-ban volt az első iskola Betöklikben, és itt van sokféle dátum. Talán az egészségügyi üzenet, ugye Ellen White látott egy látomást, és ha azt megnézitek majd ezt a videósorozatot, amit küldtem, ugye kettőt küldtem, két linket, de a másodiknál ott van, hogy ő erre hogyan kapott látomást, és hogy hogyan csodálkoztak a korabeli egészségügyi szakemberek, hogy egy ilyen tudatlan egyszerű asszony hogyan tudja ennyire, hogy a mi szervezetünk hogyan működik, mi egészséges, mi neki. És akkor ő általa indult el az egészségügyi munka. 1863-ban látta ezt a látomást. És akkor lett ez egy nagyon fontos üzenetünk. És ugye volt aztán még 1888. Most ez volt az első rész. Következő rész, ez volt a múlt. És mi van a jelennel? Hát gondoljátok, délután ezt végigbeszéljük. Hogy ilyenek voltak a mi testvéreink, így álltak hozzá, az Úr így vezette őket, ilyen felismerése jutottak, így jutottak egységre benne, így építették fel az egész szervezetet, mikorról most nem volt szó, hogy mikor és hogyan, így jutottak el ezekre a felismerésekre, és szinte az életüket adták azért, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak, és minél több emberhez eljussanak. Ez volt a múlt. És mi van velünk? Mi a mi feladatunk? Ez most itt még itt van, vázlatban. Erről még beszélhetünk délután, vagy valami másról is. De a mi szerepünk Jézus Krisztus eljövetele előtt semmivel sem kevesebb vagy kisebb, mint ez, amikor föl kellett építeni az alapokat. Nekünk meg kell őrizni az alapokat. Ki kell terjeszteni, és ugyanúgy el kell juttatni mindenkihez, ami most van, abban, amit a Biblia nekünk üzen, amit elemáltan keresztül kaptunk. És erről majd akkor beszéljünk a későbbiekben. Én csak azt szeretném most így, hogy merítsünk erőt abból, hogy igenis az Úr tudja vezetni az ő népét. Arról most nem beszéltünk, hogy hányan támadták őket, hányan gúnyolták őket, hányan voltak életveszélyben, mert a tanításaik miatt akarták őket megölni a legvégső esetben. Tehát milyen nehézségeken, szenvedéseken, miken mentek át, hogy ezek meglegyenek. Ez így nagyon szép volt elmondva. De emögött emberi életek voltak, emberi nyomorúságok, és töménytelen ima, nagyon sok ima, égekutatás, közösség, ami összetartotta őket. Tudjátok, hogy amikor én még fiatal ember voltam, akkor amikor így a gyülekezet beszélgetett tagjai, akkor mi nem adventista egyháznak hívtuk őket, magunkat. Advent név vagy advent mozgalom. Így hívták a testvérek azt, amiben éltünk. Aztán később kezdtük el egyháznak szólítani egymást.
Jogos.
Tessék?
Már
jogos. Jó, de csak a különbség, hogy mi az advent mozgalom, mi az advent név vagyunk. Így azonosítottuk magunkat. És ez fontos, azt hiszem, hogy ez minőségi különbség. Más nem tagnak egy valamiben, és más része lenni valaminek. És ők ezt így vették, hogy ez az én a része vagyok, az én életem betartozik, és én beletartozom. Olvassatok olyan történeti könyveket, vagy nézzétek meg azt a, az nagyon hitelesen dolgozza fel, amit küldtem, azok a jegyzetek, ott meg is van írásban is, nem, de képeken aláírásban ott van. Szinte az egész eseménysor ott van részletesen, hogy mi mindent kellett akkor a testvéreknek végigvinni. Mekkora hitük volt bízni az Úrban. És hogyan, mekkora hitük volt elfogadni, életet változtatni, más tenni. 1993-ban volt egy lelkész Székesfehérváron a három testvérünk, aki egy szintén technikaháza, volt egy evangeláció, 23-24-en tértek meg, akkor a Gyűrűsi Jenő felesége, Kohári Zsolt, talán őket ismerjétek, és sokan mások akkor keresztelkedtek meg, és a nagy része meg is maradt a gyülekezetben, a gyülekezet vezetése lett. És hát akkor hagyd mondjam el a Jenő testvéremről, mert ez egy örök példa. Nem éltek túl jól. És vett valahol egy disznót, feldolgozták és berakták a méhhűtőbe. Gondolták, hogy akkor ez őszre össze majd meg lesz az ennivaló. És amikor ezt az előadást meghallgatták, és volt egy egészségügyi előadás, és volt egy felhívás. Tudjátok, hogy mit csinált? Keresett egy konténert, és a mélyhűtőt kihordta a konténerbe. Mert ő elhitte, hogy ez igazság. Nem kötött kompromisszumokat, hogy jaj, megy izé, megy eladom, megy pénzt. Azt mondja, hogy ez, ha ezt én elfogadtam, elhittem, akkor a tetteimet kövessék azt, amit én hitek. Hiszen ez a fontos, hogyha én valamit elhiszek, nem tudom hány prédikációt hallgatunk. Áldott volt, jó volt, gyere testvér máskor is, nagyon jól beszéltél. De mi lesz holnap? Megváltoztatom, amiben az Úr megszólított, vagy maradok az, ami voltam? Ez a nagy kérdés, nem? Hogy hajlandó vagyok-e, amikor megértettem, elfogadtam, akkor onnantól úgy is tenni. És ezek az emberek így lettek azok, akik voltunk, és így épült fel ez a mű. Legyen ez egy nagyon pozitív példa mi számunkra. Tanuljuk az igét sokat, imádkozunk együtt sokat, készüljünk Jézus eljövetelére még többet állandóan. Legyünk egy ilyen élő bizonságtevések. Legyen ilyen a mi életünk, azt kívánom. Amen.